Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője a mai Naprakész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Donald Trump amerikai elnök a tegnapi, nálunk tegnapi, náluk mai beszédében nem jelentette be az Iránnal vívott háborúnak a lezárását, sőt, extrém kemény csapásokkal fenyegette meg az iszlamista hatalmat. Mindezt annak dacára, hogy korábban meg arról beszélt, hogy megtörtént a rendszerváltás, elérte a célokat. Hol áll most a háború?
Egy fontos töréspont vagy döntéspont előtt állunk, ami arról szól, hogy további katonai eszközöket alkalmaz az Egyesült Államok, vagy pedig ténylegesen Iránt rá tudják kényszeríteni, rá tudják venni arra, hogy tárgyalásokba bocsátkozzon. Az amerikai kommunikáció ellenére valóban közvetlen tárgyalások, tehát tényleges tárgyalások nem zajlanak, üzenetcserék vannak, erről az Irán is, illetve a közvetítők is beszámoltak, és amit most hallunk, a nagyon kemény kommunikáció, az pontosan az a nyomásgyakorlás és retorika, ami szerint legalábbis amerikai oldalról megpróbálják kikényszeríteni az iráni tárgyalásokat. Tegyük hozzá, hogy Irán egyelőre túlzottan nagy nyitottságot erre nem mutatott.
Igen, és az iráni hadsereg Hatam al-Anbiya parancsnoksága azt üzente az Egyesült Államoknak és Izraelnek, hogy az ellenfeleik nem ismerik Irán valódi katonai erejét. Itt mi történik? Az iráni oldalon mi történik? Ők fenyegetéssel védekeznek, vagy tényleg nem ismerik a valódi katonai erejét Teheránnak?
Az Irán katonai képességének a spektrumáról függ, hiszen hogyha a légierőt és a haditengerészetet veszük, amit az amerikaiak hetek óta támadnak, és az izraeliek hetek óta támadnak, ott nagyjából ismerték a célpontokat, és nagyon sok mindent el is pusztítottak, hasonlóképpen a rakétaerőkhöz és a hadipari kapacitásokhoz, vagy a rakéta kielőző állásokhoz hasonlóan. Viszont amit Irán sejtett, és nyilván ebből az irányból meg erőpozícióból tud, vagy erősebb pozícióból tud érvelni, az a szárazföldi erőnek a helyzete. Ugyanis, hogyha valóban szárazföldi beavatkozásra és műveletekre kerülne a sorot, egy egészen más erőviszonyból bocsátkoznának a műveletekbe, és arról mondhatják nyugodtan azt, hogy Irán erős, hiszen egy 90 milliós országnak a viszonylag fejlett és kiterjedt nagy létszámú haderejéről van szó, amivel szemben az Egyesült Államok, hát a térségben mondjuk 50 ezer katonát, de egyébként beavatkozásra készen mondjuk néhány ezeret vonultatott föl, pontosan emiatt viszonylag korlátozott annak az esélye, és különösen a sikernek az esélye, hogy az Egyesült Államok szárazföldi erőkre is beavatkozzon.
Irán védekezik, vagy támad?
Mind a kettőt megteszi, sőt, talán azt is mondhatnánk, hogy támadva védekezik, hiszen az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben katonai értelemben győzelmet aratni egy az egyben nem tud, hiszen nem mérhetőek össze a katonai képességek, a háború kezdetén sem lehetett ezeket összemérni. Ugyanakkor a térségbeli államok, akik az Egyesült Államoknak a szövetségesei, és egyébként nevezhetjük így, hogy vétlen résztvevők a konfliktusban, ők sebezhetőek, és őket támadja Irán, mert áttételesen ezen keresztül kívánja azt elérni, hogy az Egyesült Államok befejezze a támadó műveleteket, és a háborút zárják le.
Meddig tudja sakban tartani Irán a Perzsa-öbölnek a térségét? Nap mint nap hallunk támadásokról, a mai például az Amazon bahreini központját támadta.
A háború talán legfontosabb kulcsfogalma az aszimetria, hiszen az a katonai erőkülönbség, amit ugye az előbb jeleztem, az érdekes módon gazdasági értelemben is megjelenik, mégpedig úgy, hogy ugyan a háborús károkozás, tehát a pusztítás Iránon belül borzasztó nagy. Viszont Iránnak lehetősége van arra, hogy aszimmetrikus jelleggel megakasszon bizonyos nemzetközi gazdasági folyamatokat, egész pontosan ugye a kőolaj és földgáz kitermelés kereskedelmet jelentős mértékben tudja akadályozni, és ez egy nevezek így, hogy egy olcsó eszköz, hiszen nem alapvetően arra van szükség, hogy mindent el tudjon pusztítani, akár infrastruktúrát, akár szállítóeszközöket, hajókat és egyebeket, hanem pszichológiailag azt el kell hitetni a világgal, hogy például a Hormuz szoroson az átkerés az nem biztonságos. És ezt meg tudja tenni akkor is, ha mondjuk hetente egyszer egy hajót megtámadnak, és emiatt a kereskedelem korlátozott. Tehát árértékarányban Iránnal gazdasági értelemben sokkal könnyebb nyomást gyakorolni, és ezt szinte bármeddig fent tudja tartani.
A jemeni husziknak a háborúhoz való csatlakozása értelemszerűen Irán oldalán az mekkora mértékű eszkaláció? Tehát mennyire kell számolnunk velük?
Mindenképpen már a háború első időszakában is kellett vele számolni, és lehetett vele számolni. Azt, hogy pontosan erre mikor kerül sor, azt az elején még nem lehetett tudni. De amennyiben ugye elhúzódóvá válik, és a kezdeti néhány napos amerikai kommunikációhoz képest mondhatjuk, hogy elhúzódóbb lett a háború. Ez is egy ilyen lépcső volt, amiben volt építve az iráni aszimmetrikus védelmi tervekbe. És egyelőre még mindig ez a huszi beavatkozás, vagy az huszi akciók is viszonylag visszafogottak. Nyilván abból eredően is, hogy az elmúlt 10-16 hónapban őket is komoly katonai csapások érték, tehát az ő képességet is meggyengítették, és most Irán is kikerül a hátuk mögül. Ezzel együtt azt a fajta nyomásgyakorlást és néhány akciót, amit az előbb Irán esetében is jeleztem, ezt a huszik is nem tudják majd tartani.
A libanoni Hezbollah?
A Hezbollah abból a szempontból még kellemetlenebb és rosszabb helyzetben van, hogy őket már 23 óta ugye az Izrael-el szemben végrehajtott a Hamas terrortámadást követő különböző proxiknak a meggyengítése során egyszer már Izrael megtámadta és erősen meggyengítették. Tehát gyakorlatilag újabb és újabb komoly csapásokat szenvednek el, miközben mögülük a szíriai Assad rendszer már kiesett, és földrajzilag pedig viszonylag messze vannak ugye Irántól, tehát a támogatásuk közvetve is egyre nehezebb. Ezzel együtt ők is le tudnak kötni izraeli kapacitásokat, az amerikai azonnak tervezetesen ez per pillanat nem jelent problémát.
Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője a mai napra kész vendégem. Az iráni háborúról beszélgetünk, az epikus harag művelet az tovább folytatódik, de Donald Trump szerint nagyon közel állnak a céljaik eléréséhez. Melyek ezek a célok?
Ebben van egy kis fluktuáció. Mondjuk azt, hogy a kommunikációban egyre inkább kikerül, vagy hátrébb kerül a rezsimváltás, vagy a rezsim a vezetőinek a megváltoztatása, ahol egyik oldalról azt lehet mondani, hogy végül is a Hamenei ajatollah és számos politikai katonai vezető megülésével hát egy vezetőváltást végrehajtottak, viszont a rendszert magát azt nem tudták, és hát attól mindenki nem is fogják tudni leváltani. Tehát ez a fajta legáltalánosabb politikai katonai cél például nem fog teljesülni. Ez elsősorban egyébként részben Izraelnek lett volna nagyon fontos, másrészt pedig ez a hosszú távú nevezeti garanciája lehetett volna annak, hogy Irán valóban minden egyéb téren lemond azokról a célokról, amiket most katonerről próbálnak kikényszeríteni. És ezek a háborúnak az egyéb magas rangú céljai, például a nukleáris katonai nukleáris programról való lemondás, a rakétaprogramnak a felfüggesztése, megszüntetése, vagy a térségen belül a különböző proxiszerűknek a támogatása. Ezeket politikai oldalról nem engedte el Irán, és egyelőre is akarja, a gyakorlati oldalról viszont a konkrét képességeket nagyon komoly mértékben megtizedelték az amerikaiak és az izraeliek.
Donald Trump ezelőtt 3 vagy 4 nappal azt mondta, hogy a rezsimváltás az Iránban megtörtént, és az új vezetők észszerűek, és hát arról is beszélt, hogy azóta, hogy kitört a háború, már sokszor volt rezsimváltás Iránban, mert hogy mindenik vonalat szép sorban kilőtték. Akkor most volt rezsimváltás, vagy nem volt rezsimváltás?
Ezért is fogalmazta, hogy vezetőváltás volt, ezt lehet egyébként ilyen szematikai jelleggel bontolgatni, de az az eredeti funkciót, amit mi rezsimváltás alatt értünk, és vélhetően eredetileg is ők is ebben gondolkozhattak, hogy a politikai rendszert, a berendezkedést kívánják megváltoztatni, az nem működött. Abból a szempontból a vezetőváltás, hogy nem a Jemenei az iráni iszlám közösség vezetője, hanem per pillanat, tehát ebleg a fia, vagy adott esetben később majd más lesz, az is csak akkor jelentene minőségben érdemi változást, hogyha azokat a politikai katonai célokat hajlandó lenne elfogadni, az amerikaiak ugye bejelentettek, bejelentettek a nukleáris program. Tehát lehet azzal érvelni, és hogyha a háború lezárása szempontjából Donald Trump fel akar mutatni eredményeket, mondhatja azt, hogy igen, azt a vezetőt, aki az eredeti problémák kötődtek, azokat azt megöltük, és helyette más van, de hogyha azzal a más vezetővel, legyen ez bárki, nem tudnak megállapodni, és Irán fönntartja a korábbi politikai katonai céljait, akkor igazából sikertelen volt ez a katonai beavatkozás ebben a dimenzióban.
Olvastam olyan elemzői véleményt, miszerint Donald Trump egyértelmű és elérhető politikai vagy katonai célok nélkül indította el ezt a hát több mint egy hónapja tartó háborút. Egyetértően ezzel a megállapítással?
Teljes mértékben nem, mert az egyébként egy kézzelfogható és láthatóan eredményes cél volt, hogy Iránnak a katonai képességeit nagyon nagy mértékben meg kell gyengíteni. Tehát amit elpusztítottak, legyen szó katonai képességekről, infrastruktúráról, védelmiparról, rakétakilőállomásokról, konkrét fegyverekről és fegyverrendszerekről, azok nyilván fölírhatóak erre a listára, ami cél volt és teljesítették. De alapvetően a katonai erő alkalmazása és a pusztítás az még politikai célok elérésére nem biztos, hogy teljes mértékben átkonvertálható. Tehát itt van az az elcsúszás, ami miatt sokan megkérdezik azt, hogy mi is volt a valódi értelme ennek a háborúnak.
Amerika és Izrael céljai mekkora felületen metszik egymást?
Nem fedik át egymást teljesen az amerikai és iráni célok, és itt az iráni fenyegetés potenciál a kulcs fogalom. Máshogy tudja fenyegetni és fenyegette eddig gyakorlatban az Izrael államot, Irán, és máshogy fenyegetheti potenciálisan az Egyesült Államokat, vagy az Egyesült Államok szövetségeseit és érdekeltségeit. Ennek van egy földrajzi dimenziója, ami szerint hogy az Egyesült Államok sokkal távolabb fekszik, tehát közvetlenül az amerikai területeket megtalálni sokkal nehezebb, sokkal problémásabb, mondjuk rakétafegyverrel vagy bármivel. Tehát erre nincsen meg egyébként Iránnak per pillanat a kapacitása, vagy a háború előtt nem volt meg. Miközben ugye az Izraelt azt elérték rakétafegyverekkel is, illetve az iráni toxikon keresztül a térségen belül elérték, tehát itt volt egy közvetlen fizikai fenyegetés is. Hasonló jellegű a nukleáris dimenzió. Az Egyesült Államok nukleáris nagyhatalomként, a legerősebb katonai hatalomként sokkal inkább védve van bárkivel szemben. Még ha Iránnak feltételeznénk, hogy lenne is atomfegyvere, az erőegyensúly szempontjából az amerikai sokkal inkább védettek. Ha Izrael tesszük emellé, akkor azért Izraelnek a védettsége, bár elvileg rendelkezik úgy atomfegyverrel, de nem egy olyan abszolút adottság. Hát ebben vannak eltérések.
Ha már az atomfegyver került szóba, hát feltehetően Iszfahánban rejtegetett több mint 400 kg, elméletileg 60%-os tisztaságú dúsított uránkészletnek a kihozatala az reális amerikai cél? Hát nemrégiben láttuk azt, hogy Amerika bement Venezuelába, és mint a menyasszonyt elrabolta a venezuelai elnököt. Tehát el lehet csak így hozni a 400 kg-nyi 60%-os tisztaságú uránkészletet?
A venezuelai művelet az egy nagyon specifikus és különleges eset volt, rendkívül mély érszerzési információkkal és valószínűleg belső együttműködőkkel rendelkezett az Egyesült Államok, és nem volt érdemi ellenállás. Ehhez képest az iráni nukleáris hasadóanyagnak a kérdés az egy teljesen más dimenzió. Nem lehet tudni azt, hogy pontosan van ez az anyag, azt sem biztos, hogy egy helyen tárolják. Ha tárolják, akkor biztos, hogy nehezen megkezelhető helyen, tehát Iránnak valami olyan távoli területén, ahova nem lehet csak úgy leszállni, megérkezni, és minden bizonnyal védik is. Tehát ennek megfelelően ugyan az opciók között a potenciális műveleti katonai akciók között hát szerepel valahol a listán, hogy esetleg ezért benennének és megpróbálják megszerezni. Ez egy borzasztó kockázatos és bizonytalan művelet lenne. Egyelőre nem tartom ezt kifejezetten a reális esetőségnek.
Tehát az nem valószínű, hogy bemennek a nukleáris hasadóanyagért az amerikai szárazföldi erők, de a veszély az folyamatosan ott van a Perzsa-öbölben, ott van például a Busheri atomerőmű, amit ha találat ér, akkor hát nem ördögöt akarok falra festeni, de a Csernobil típusú katasztrófa is ott lebeghet a térségben. Tehát ennek mekkora esélye van egy ilyennek?
Fontos szem előtt tartani, hogy bármilyen kommunikáció zajlik is a nemzetközi térben, azért az amerikai politikai vezetés sem irracionális, tehát olyan jellegű cselekedetekre nem feltétlenül ragadtatja magát, ami például nukleáris balesetet idézne elő. Megjegyező azt is, hogy egyébként például erőműveket támadni, akár nukleáris erőműveket, az háborús bűn, tehát hogy ennek van egy ilyen nemzetközi jogi kötöttsége is, nyilván nem véletlen, mert ezt el kell kerülni.
De hát Donald Trump amerikai elnök épp a legutóbbi sajtótájékoztatóján mondta azt, hogy amennyiben nem sikerül felszabadítani a hormuzi szorost szép szóval, akkor szétlövik az iráni energetikai létesítményeket.
Az energetikai létesítményeknek az általános részei, bár nem állítom, hogy humanitárius szempontból pozitív hatást fejtenek ide, háborúban nevezhetjük, hogy egy legitim célpontot jelentenek, azzal, hogy nyilván ez a civil lakosságnak okoz sokkal több szenvedést, és akár nyújtja a háborúnak a negatív hatásait. Ugye az a fajta fenyegetőzés, amit Donald Trumptól most hallottunk, energia termelési, szállítási és a civil energia infrastruktúrára vonatkozóan, vagy akár a sólepálló üzemeknek egy víztisztító üzemeknek a széttöréséről, ez politikai nyomásgyakorlás. El tudok képzelni viszonylag mérsékelt esélyre egy ilyen forgatókönyvet, hogy a nyomásgyakorlás sikertelen marad, Irán nem akar tárgyalni, és valóban Donald Trump egy ponton bejelenti azt, hogy ők a katonai célokat teljesítették, utolsó alkalommal még amit lehet ott elpolitizálnak, és utána hazamennek. Ugye ez abba a politikai forgatókönyvbe illik bele, vagy feltételezésbe illik bele, hogy Iránnak a hosszú távon a fenyegetés potenciáját akarják lecsökkenteni. Tehát minél nagyobb mértékben tönkre akarják tenni az iráni államnak, a társadalomnak a működését, a gazdasági a működési lehetőségeket. Ez viszont nemzetközileg, akár a konkrét térségre vonatkozóan, akár a nemzetközi kőolaj, földgáz kereskedelemre vonatkozóan, ez nagyon komoly áttételes károkat jelentene. Tehát ezekkel azért vagyunk óvatosak, mert valóban lehet ilyen pusztítást végezni, de ennek a következményeit egyébként mindenki más elszenvedni, nem csak Irán.
Igen, de épp ebből kifolyólag Amerikát kevésbé érinti mindez. Tehát ők nincsenek ott a térségben, tehát nem a térségben élnek, tehát ők akár keményebb intézkedésekre is hajlandóak lehetnek, mert a végén felülnek a hajókra, és elmennek.
Valóban, ha kritikusan akarom értékelni Donald Trumpnak a iráni háborúját, akkor ez az egyik meghatározó tényező, hogy oda megy valahova, ott előidéz olyan problémákat, amik egyébként előtte nem álltak fenn, bármilyen politikai jogokra hivatkozva, majd azokat a problémákat ott hagyja mindenki másnak, és annak a költségeit, hogy majd azok megoldják. Ugye ezt látjuk a hormuzi szoros kapcsán is, az, hogy Irán félig meddig, nevezik így, lezárta a hormuzi szoros, és megnehezítette a közlekedést a foroson keresztül. Azt ma már úgy kommunikálják, hogy ez egyébként Amerikának nem is fontos, hiszen nem ők akarnak ott kőolajat, meg földgázt exportálni. Aki akarja, és ez legyenek a NATO tagállamok, akiktől aknamentesítő hajókat kért, legyenek az amerikai szövetségesek a Közel-Keleten, vagy legyen bárki más, majd azok megoldják ezeket a problémákat. Ha ez válik az amerikai politikának egy ilyen tartós jellemzővé, akkor nagyon csúnya világra lehet készülni, mert arra megvannak különösen a katonai és gazdasági eszközeik, hogy a nemzetközi rendszerben hát ilyen strukturális jellegi problémákat is előidézzenek, aminek a költségei mindenki másra áthárítva jelennek meg. És nekik legnagyobb szereplőként, vagy speciális helyzetben lévő szereplőként, ugye például itt kőolaj és földgáz exportőrként, tehát kevésbé jelent problémát. Tehát mindenki másnak rontja a helyzetét, annak érdekében, hogy az amerikai nemzetközi erőpozíció javuljon.
Ha már a kőolajról beszélünk, Donald Trump egy lapinterjúban nemrégiben arról is beszélt, hogy hát a tiltott szigetként is ismert Kark szigetre is, hát nem épp így fogalmazott, de a lényeg az, hogy szemet vetett, és az iráni olaj megszerzése sem áll feltétlenül távol tőle. Ezeket a kijelentéseket mennyire kell komolyan venni? Tehát ez egy reálisan bekövetkezhet egy ilyen?
Pertinent ezeket is tekintsük a nyomásgyakorlás eszközének. Két olyan forgatókönyv van, ami felmerülhet, és technikailag kell vele számolni, de bízunk benne, hogy egyik sem fog bekövetkezni. Az egyik az az, hogy ha az amerikai különleges erők megpróbálják a szigetet elfoglalni, és ezt egyfajta ilyen zsarolási potenciálként tudják majd alkalmazni, mert a Kárk-sziget az a iráni kőolajexportnak az egyik, az ott lévő kőolajterminálok az egyik folytópontját jelentik. Tehát ha ez elméleti síkon amerikai kézben van, akkor ez egy zsarolási potenciál. Kellemetlen azon túl, hogy Iránra hogyan hat, mert az ott lévő amerikai erők onnantól kezdve viszont nyílt célpontként jelennek meg, ugye ezek statikus elemek. Olyan pozícióban van a sziget, amit Irán teljes területéről be lehet lőni, tulajdonképpen akár még csak egységre is lehet támadni. Tehát az ott lévő amerikai katonáknak, akik ezt elfoglalnák, szinte fenntartatlan lenne a helyzete. A másik forgatókönyv, az pedig az a szélső érték, amiről beszéltünk, hogyha az Egyesült Államok azt mondja, hogy láthatóan itt nem tudnak megegyezni, azért mielőtt ott hagyják a konfliktust, még a lehető legnagyobb pusztítást végzik el, és akkor ők maguk elradírozzák a Kárk-szigetnek az energia infrastruktúráját. Ez ugye azt tenné lehetővé, hogy Iránt hosszú távon a kőolaj import színpadáról gyakorlatilag eltörlik, és megnehezítik az ország gazdasági újjáépítésének mindenféle lehetőségét. Ennek ugyanúgy megvannak a nemzetközi energetikai negatív hatásai és problémái, nem beszélve arról, hogy minden ilyen lépést nem feltételezzem, hogy Irán szó nélkül hagyna. Tehát ez egy olyan eszkalációs lépés lenne, ami Iránnak a térségbeli, a öböl államokbeli egyéb energiainfrastruktúrával szembeni támadásait váltaná ki, és még szélesebb, nagyobb mértékű pusztítást okozna.
Most, amikor beszélünk, Donald Trumpnak a legutóbbi nyilatkozata szerint az iráni rezsimnek április 6-áig van ideje elfogadni az amerikai békefeltételeket. Ez szó volt már arról, hogy pakisztáni közvetítőkön keresztül Amerika szerint zajlanak a tárgyalások Iránnal. Irán nem pont ezt állítja, amit Amerika állít. Most akkor van tárgyalás, vagy nincs tárgyalás?
Én azt a értelmezést, vagy azt a kommunikációt tartom per pillanat reálisnak, hogy üzenetváltások vannak, és olyan típusú klasszikus tárgyalás, hogy egy asztalnál ülnek a felek, ilyen nem zajlik. Egyelőre ehhez az áll közelebb, amit az irániak kommunikálnak és mondanak. Azt az iráni külügyminiszter is elismerte, hogy Steve Witkoffal, az amerikai külön megbízottal van egy ilyen áttételes üzenetváltási kapcsolat, viszont nagyon egyértelműen hangoztatják, hogy az, hogy ők egy asztalhoz üljenek az amerikaiakkal is tárgyaljanak, ahhoz alapvetően bizalmat kéne fölépíteni. És ennek ilyen előfeltételei vannak, mint az amerikaiak hagyják abba azonnal a katonai műveleteket. Ugyanis a legutolsó két alkalommal, amikor tárgyaltak az amerikaiakkal, ugye 25 nyarán a 12 napos háború előtt is így volt, illetve most februárban is így volt, hogy gyakorlatilag a tárgyaló asztal mellett ültek az amerikaiak az irániakkal, amikor megindították a katonai műveleteket. Tehát önmagában az, hogy az amerikaiak szeretnének tárgyalni, az Iránt nem kötelezi arra, hogy nekik ez oda kerülni.
Tegyük fel, hogy megtörténnek, vagy sor kerül a személyes tárgyalásokra. Ez békét hozna a régióban, vagy csupán a jelenlegi válságnak a lefagyasztását?
Már az is nagy eredmény lenne, ha itt adott helyzetben a katonai műveletek megszűnnének, és a Hormuz szoros, stabilan átjárhatóvá válna. Mondjuk ez a legszélesebb nemzetközi érdek. A térségen belül könnyen elképzelhető, hogy egyébként az egész közel-keleti biztonsági architektúrának az átalakulásának vagyunk a tanúi, ugyanis Irán egy erős és fontos szereplő volt ebben a térségben, aminek a katonai gazdasági ereje volt a hajtókar. Most az elmúlt két évben azt láttuk, hogy az iráni proxikat, tehát a közvetítő szereplőket szép fokozatosan meggyengítették, most magát Iránt is meggyengítették, ami azt jelenti, hogy az ellensúlyok, legyen Törökországról, Szaúd-Arábiáról szó, vagy az emírségekről, elképzelhető, hogy máshogy fognak majd működni. Hasonlóképpen az a pusztítás, amit az öböl államokban okozott a háború, ott azért megváltoztathatja a belső társadalmi gazdasági viszonyokat, tehát elképzelhető, hogy itt olyan problémák merülnek fel, amit most még a háború hevében nem is látunk.
Csiki Varga Tamás a Stratégiai és Védelem Konzultációs Csoport elemzője a mai napra kész vendége. Az iráni háború kapcsán beszélgetünk. Az iráni háborúról, amely a Hormuzi szorosnak a lezárása, a részleges lezárása révén érint minket is, és itt elég, ha csak az üzemanyag áraknak a felkúszására gondolunk, vagy a műtrágya válságra, de egy másik szempont, ami miatt érint minket, az a NATO. Ismét a NATO-ból való amerikai kilépéssel fenyegetőzött Donald Trump, az amerikai elnök. Egyébként már többször felvetette, hogy Amerika nem fizet többet a szövetségesek védelméért. Most, hogy nem akarnak beszállni az iráni háborúba, az országok ismét kiváltotta ez a haragját. Nyomásgyakorlás, vagy tényleg asztalt boríthat Donald Trump?
Az odai hatállyal egyértelműen nyomásgyakorlás, ő el akarja érni azt, hogy a többi szövetséges állam is beszálljon. Viszont itt ez az egész Trump jelenség, mivel hasonlóan megjelenő epizódokat látunk az elmúlt években, mióta a második termős tart, az első Trump elnökség időszak alatt is ez volt. Itt megváltozott azoknak a természet a jellege. Ez már nem szövetségi viszony. Mindenki például abból, hogy az egész iráni háborúról szövetséges államokat nem tájékoztatták, tehát meglepetésként érte őket. És ez nem az első ilyen eset, amikor Trump tett valamit, és a szövetségesek gyakorlatilag a hírekből tudják meg, egy szövetséges nem így cselekszik. Különösen nem akkor, ha egy ponton, amikor már kellene a probléma, akkor ugye őket is be akarja vonni a megoldásnak az eszköztárába, és át akarja tolni rájuk a költségeket és a problémákat. Ezzel együtt, mivel a legerősebb szereplő és a NATO vezető hatalma, hát egy más súllyal tudja az érdekeit érvényesíteni vagy kényszeríteni. Ezzel együtt az, hogy kilép a NATO-ból, azt azért nem tartom per pillanat egy akut problémának, mert szerencsére erről nem az amerikai elnök egy személyben dönthet. És akkor, amikor az első Trump elnökségi ciklus futott már, akkor az amerikai képviselő azt gondoskodott arról, hogy a határozattal rögzítsék, hogy csak kétpárti támogatás mellett és a képviselő támogatása mellett lehet ilyen ügyet végigvinni. Tehát az elnöki mandátum, az elnöki jogkör az megvan kötve bizonyos szempontból. Ezzel együtt nem kell kilépnie az Egyesült Államoknak a NATO-ból ahhoz, hogy az amerikai védelmi garanciák politikai hitelességét megkérdőjelezzék, ami nagy mértékben megtörtént eddig is, vagy nem kell kilépnie ahhoz sem, hogy konkrét amerikai katonai szerepvállalást jelentős mértékben csökkentsék, és ezen keresztül a NATO-nak a védelmi és elrettentési képességét csökkentsék. Azt gondolom, hogy ha véget ér az iráni háború, akkor meg fog jelenni egy ilyen amerikai típusú vagy egy jellegű számla az európaiak oldalán, hogy rendben, nem segítettetek, akkor az európai katonai jelenlétet ennyivel és ennyivel csökkenteni fogjuk.
A trumpi amerikai külpolitikának a tranzakcionális megközelítése például, hogy katonai támogatásokat feltételekhez köti, az mennyiben értelmezhető a NATO kollektív védelmi elvének a gyengüléseként?
Annyiban mindenképpen, hogyha a legerősebb szereplő feltételekhez köti például a kollektív védelmet, ami ugye nem automatizmus, de az ebbe vetett hit a kulcsa annak, hogy ténylegesen mindenki komolyan vegye. Tehát ha a bizalmatlanság van, bizonytalanság van azzal kapcsolatban, hogy akár egy tagállam, de itt most ilyen más a hangsúly, mert a legfontosabb, legerősebb tagállamról van szó, de ha tehát azzal kapcsolatban bizonytalanság van, hogy a kollektív védelmet azt valóban komolyan gondolják, és szükség esetén életbe léptetik és megvalósítják, onnantól kezdve ez egy nagyon gyenge kártyavárral válhat, legalábbis a 32-ekre vonatkozóan. Ez nem jelenti azt egyébként, hogy a NATO-belüli védelmi tervezés, a különböző katonai folyamatok azok nem működnének normálisan, hogy nem működhetnének az Egyesült Államok nélkül, de ez egy nagyon komoly adaptációs átállási folyamatot jelentene, hiszen akkor az amerikai képességeket vagy ki kell venni, vagy ki kell váltani valamilyen formában.
Zárásként a NATO szerepének a marginalizálódása, vagy átalakulása, vagy marginalizálása, átalakítása egy erősebb európai pillér irányába az reális forgatókönyv, és ha igen a válasz, akkor ennek milyen biztonságpolitikai következményei lennének Európára nézve?
A NATO-n belüli tehermegosztás változás, és ezen belül ennek részeként az európai képességek súlyának, szerepének a megnövekedése, vagy a tehermegosztásnak az Európa felé tolódás az nem csak reális, de szükségszerű forgatókönyv is. Pontosan azért, mert évek óta azt látjuk, és ez a Trump adminisztráció második ciklusa alatt nagyon hangsúlyosan jelent meg, hogy az amerikai jelenlétet nem tekinthetjük adottságnak és abszolút kőbevésett garanciának a jövőre nézve. Ennek egyébként a hosszú távú folyamatai azok 10-15 éve zajlanak, tehát nem minden a Trump adminisztrációból ered, vagy az, annak kapcsán csapódik le. Ez egy hosszú távú folyamat, mert az Egyesült Államok figyelme az a Kínára és az ázsiai csendes-óceáni térségre fókuszál egyre jobban. De ezzel együtt az erősödő transzakcionalizmus, az amerikai politikai üzenetek és a Trumpi politikának a kiszámíthatatlansága, azok megérlelték a felismerést a legtöbb európai államban, hogy akár néhány éven belül eljuthatunk arra pontra, amikor az Egyesült Államok vagy nem akar politikai okokból, vagy nem tud katonai okokból, mert mondjuk máshol van lekötve az európai védelembe olyan mértékben bekapcsolódni, mint amit az elmúlt évtizedekben mondjuk így, hogy megszoktunk. Ami azt jelenti, hogy Európának kell erőforrásokban, a közös cselekvési képességekben fellépni és átvenni bizonyos dolgokat, ha nem is automatikusan mindent, hiszen nem tudunk ekkora evolúciós ugrást végrehajtani rövid időn belül, de nagyon sok mindent pótolni az amerikai képességek közül, és azért itt van egy 3-5-7 éves, attól függ, hogy milyen eszközökről, milyen dimenzióról beszélünk, egy olyan átmeneti időszak, amit viszonylag nehéz áthidalni, mondjuk technológiában, haditechnikában, fegyverrendszerekben, kommunikációs rendszerekben és egyebekben. Tehát az európai félnek, egy szövetséges államoknak azért nagyon kellemetlen a helyzete, mert ha ez a törés adott esetben hirtelen következne be, tehát tényleg az Egyesült Államok Trump alatt hátafordítan Európának látványos gesztusokkal, akkor ott lenne egy olyan időablak, amikor bizonyos képességekkel nem rendelkezünk, mert nem tudjuk ennyi idő alatt előállítani. Ezért próbálnak viszonylag óvatosan és hanem is együttműködőben megérte elfordulni a Trumpi külpolitikának a különböző ügyei ilyen értelemben az iráni háború kapcsán is.
Csiki Varga Tamást, a Stratégia és Védelem konzultációs csoport elemzőjét hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.